Arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Újévi Isten tiszteletünk kezdetén a 440. dicséretünket énekeljük el, a régi számozás szerint a 191-es. Foglaljunk helyet. A következő énekünk a 666-os, ne legyünk babonásak, nem apokaliptikus természetű ének következik. Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből, egy Isten dicsőítő ének, ennek énekeljük el mind a 4 versszakát. Hallgassuk meg Isten igéjét a mai napra rendelt új szövetségi szakaszból, János evangéliuma 4. fejezetének első 10 verséből.
Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Judeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákób adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákób forrása. Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: adj innom. A tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Jöjjetek, testvérek, feleljünk Istenünk szavára imádságban. Urunk, hálát adunk, hogy ismét lelki szomjunk oltására hívtál egybe minket. Kérünk igazi tanítványi figyelmet és fület szívet. Uram, olyan sok minden igényli a figyelmünket, és mi olyan sok dologra előbb figyelünk, mint rád. Bocsásd meg ezt nekünk. Krisztusunk, köszönjük, hogy te nem csak mondtad, hogy jöjjön hozzád, aki szomjas, hanem meg is itattál mindenkit, aki hozzád ment. Te nem engedted el éhesen sem őket, mert pásztori szemeddel láttad, hogy kidőlnének az úton, ha nem kapnak enni. Köszönjük, Uram, hogy ilyen szemmel nézel most is minket. Alázattal kérünk kegyelmet, add lelkedet, hogy felismerjük az általad kínált víz, a te szavad, az ige fontosságát, és úgy nyissunk Bibliát hétköznapokon is, hogy tudjuk, hogy ebben készíted el lelkünknek a napi útravalót, eligazítást, friss energiát, új erőt. Köszönjük, hogy nekünk is kínálod magadat, életünk kiapadhatatlan forrásaként. Add, hogy hálával fogadjuk, hadd nyissuk meg magunkat, mi is előtted, lelked szabad munkálkodására. Hatalmasan munkálkodó ige, élő Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a földi megszületésedtől a kereszt halálit tartó engedelmességedet. Kérünk, adj innunk, elégíts meg minket, gyógyítsd sebeinket, kegyelmesen vezess el minket is engedelmes életre, és a téged dicsőítő életre. Ámen.
A bűnbocsánat üzenetét Ézsaiás próféta könyve 43. fejezetének 25. verséből hirdetem. Én vagyok az, aki eltörlöm mégis álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Amen. Az 546. dicséretünk 3. versét énekeljük el, régi számozás szerint a 246-os dicséretünk. Isten igéjét a Lukács evangéliumából olvasom, az 5. fejezet 27. versének 2. feléből. Így szólt hozzá, kövess engem. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Örülök, hogy a hosszú éjszakát követően voltak olyanok, akik mégis el tudtak jönni Isten házába, hogy együtt figyeljünk oda az igére, és legyen számunkra útmutatásul ebben az esztendőben is. Bevezetés gyanánt egy jelenségre szeretném felhívni a figyelmet, nevezetesen arra, hogy a tanulásnak az egyik, ha nem a leghatékonyabb módszere a példakövetés. Gyerekeknél ez egészen szembetűnő szokott lenni. Sokszor még azzal szemben is, amit az ember, mint felnőtt, tanít a gyerekének. Mondok valamit a gyerekemnek, nem biztos, hogy megjegyzi, elszáll a füle mellett, de ha valamit teszek, valamit úgymond eléjélek, azt vissza fogom látni benne is, az ő tetteiben is. Lehetne humoros példákat mondani, ahogyan a szülők, mint egy tükörben önmagukat látják a kisgyerekben. Így tanulnak a gyerekek, de azt gondolom, hogy mi felnőttek is. Persze nekünk már lehet mondani tételesen is, hogy mi a helyes, meg mi a helytelen, mit tegyünk és mitől tartózkodjunk, de azért alapvetően mi is úgy tanulunk a leghatékonyabban, amikor példát követünk. És amikor az atya úgy döntött, hogy elküldi a fiút erre a földre, akkor annak nem az egyetlen célja volt, hogy Krisztus ott a Golgotai kereszten a megváltást elvégezze, hanem az is célja volt, hogy az Isten láthatóvá legyen ezen a földön. Az Isten beszéde, az Isten tettei mindenki számára nyilvánvalóvá legyenek, itt van közöttünk, és akkor tudjuk, hogy mihez igazodjunk, hogy nekünk is mi a célkitűzés. Hát Jézusnak ez a köztünk léte nagyon sok embernek megváltoztatta az életét, és amikor olvasunk róla, akkor a mi életünket is hasonlóképpen megváltoztathatja. Ma délelőtt Jézusnak 4 tulajdonságára szeretném felhívni a figyelmet, olyan tulajdonságaira, amelyek a felolvasott igében előttünk állnak. És minél többet gondolkozunk az előttünk álló történeten, ahogyan abban Jézus megjelenik, annál inkább azt fogjuk tapasztalni, hogy Isten átformál bennünket is, mint ahogyan a gyermekeket átformálja a szülőknek a képére. Az első tulajdonság, amit szeretnék kiemelni, a céltudatosság. Jézus céltudatosan végezte a maga munkáját. Az első 1-2 versben, amit sokan talán ki is hagynának ebből a szakaszból, mert hogy ez még nem a samáriai történéseket dolgozza fel. Tehát ebben az első 1-2 versben is sok minden kiderül Jézusnak a szolgálathoz való hozzáállásáról, hogy ő milyen céltudatosan végezte azt a szolgálatot, amit az atyától kapott. Először is azt olvassuk, hogy keresztelt. Ez egy programszerű dolog volt az ő életében, nem csak János tette ezt, hanem Jézus is végezte. Na most a keresztség, tudjuk, hogy egy szimbolikus cselekedet, de a hozzá kötődő igehirdetés, illetve maga, amit ez az egész kifejez, annak nagy üzenete van. Úgymond a szolgálatnak egy fontos lépése, ugyanis a keresztségben benne van, úgymond az Isten nélküli élet céltalanságának a bemutatása. Tehát, hogyha valaki éli az életét a maga feje szerint, az hova halad? Hát nem a jó irányba halad, az a pusztulás felé halad, ennek semmi értelme nincs. De hogyha valaki megkeresztelkedik, ez a megújulásnak a jele, eltemettetem a régi életemnek, most már nem a magam fejét akarom követni, hanem az Isten követőjeként akarok megújulni. Tehát a keresztség ezt fejezte ki, így foglalta össze az evangéliumot, hogy fordulj el a régi életettől, és kezdj egy személyes kapcsolatot az Istennel. Ez egy nagyon céltudatos lépés volt Jézus részéről. Az is egy céltudatos lépés volt, erre is felhívja a figyelmünket ott az első egy-két vers, hogy Jézus tanítványokat gyűjtött maga köré. Méghozzá többet, mint János. Láthatóan Jézus számára ez egy program volt, pontosan tudta, hogy mit akar, hogy át akarja adni a tudását ezeknek a tanítványoknak, hogy amikor majd eljön az ideje, akkor ők vigyék tovább az evangéliumot. Voltak olyan tanítványok, akik úgymond a szűkebb körhöz tartoztak, 12-en, akik éjjel-nappal ott voltak Jézus mellett, és volt egy tágabb tanítványi kör, a 72-es kör, akik nem éjjel-nappal, de időről időre hosszabb útjaira is talán elkísérték Jézust, ők is nagyon sokat tanultak tőle, és őket is később jól tudta használni a szolgálatban. Tehát Jézus nem egy magányos szolgálatot látott el, hanem azt akarta, hogy ebből egy szolgálati rendszer alakuljon ki, hogy az evangélium minél több helyre eljusson. És a harmadik jele Jézus céltudatosságának az a tudatos hozzáállás, amit ebben a történetben látunk megnyilvánulni, nevezetesen, hogy Jézus kereste a missziói beszélgetésnek a lehetőségeit. Itt áll előttünk egy asszony, aki egészen biztosan nem azért ment délben, amikor ugye már senki nem jár a forráshoz, nem azért ment délben egyedül a forráshoz, hogy valakivel beszélgethessen. Ő csak vizet akart meríteni, hogy igyon belőle, főzzön, tisztálkodjon, takarítson. Neki ez volt a célja. Jézust azonban sokkal jobban érdekelte ennek az asszonynak a lelke és az élete, semhogy ezt a lehetőséget veszni hagyja. Éppen ezért feltett egy egyszerű, a helyzethez illő kérdést, illetve egy kérést fogalmazott meg, adj innom. Tudta, hogyha elindul egy beszélgetés, akkor előbb-utóbb eljutnak majd az evangéliumhoz. Ez volt a lényege Jézus kérésének. Látszik, hogy ő később sem ivott, őt nem ez érdekelte, hogy én most egy kicsit csillapítsam a szomjúságomat, ő céltudatosan azt nézte, hogy lehet beszélgetést kezdeményezni, és hogy lehet evangelizálni ezt az asszonyt. Hát ez az első tulajdonság, amit látunk, Jézusnak a céltudatossága, és ez számunkra is üzenet, hogy Isten azt akarja, hogy mi is Jézus képére formálódva, ugyanilyen céltudatosak legyünk az Istennel való kapcsolatunkban, az emberekkel való kapcsolatunkban, a gyülekezetben való jelenlétünk során, a missziói és egyéb szolgálataink végzésében. Istennek mindannyiunk számára van egy elképzelése, egy terve, egy személyes terve. Nem úgy van, hogy én felkelek reggel, aztán majd kitalálom, hogy hogyan smint legyen a napom, hanem van valaki, aki ezt már elhatározta felőlem. És nekem, mint hívő embernek, Isten gyermekének az a feladatom, hogy oda megyek az Istenhez, meghallgatom őt, és azon az úton járok nagyon tudatosan, amit ő számomra elhatározott. Hát ebben nekünk fejlődnünk kell. Én azt gondolom, hogy a 21. századi ember hajlamos arra, hogy úgy szétfoljon. Mert rengeteg időt kapunk, rengeteg lehetőség közül választhatunk. Mindenki azt mondja nekünk, hogy a mi döntésünk a fontos, a Biblia pedig azt mondja, hogy az Isten akarata az igazán fontos. És egy hívő ember fejlődésének az az útja, hogy én úgymond a saját szabadságomból leadva egyre inkább az Isten követőjévé váljak tudatosan. Fejlődjünk ezen a téren. A második tulajdonság, amit az ige elénk tár, az előítéletmentesség. Jézus előítéletmentesen viszonyult minden emberhez. Ebben a történetben például egyáltalán nem zavarta, hogy akivel beszélget, az samáriai. Pedig a zsidókat általában zavarta, ha egy samáriaival akadt össze az útjuk. Miért? Hát a samáriaiak sok tekintetben különböztek a zsidóktól. Hát hogy jött létre ez a nép egyáltalán? Amikor a zsidókat elvitték a babiloni fogságba, általában azokat vitték el, akik nemesek voltak, tehetősek voltak, valamihez értettek, volt szakmájuk, tehát úgymond a társadalom krémjét vitték el, és ott hagyták azt, akit nem tudtak mire használni. Tehát kiválogatták a jót, a többit meg ott hagyták. És amikor kiürült az ország, mert csak ez a kisebb réteg maradt ott, akkor a babiloniaiak máshonnan betelepítettek idegen népeket. És ezek a szegény, tudatlan zsidók, meg ezek az idegen népek elkezdtek egymással keveredni. Így jött létre a samáriai nép. És amikor a zsidók visszatértek Babilonból, akkor úgy érezték magukat, hogy hát mi vagyunk a zsidók. Mi vagyunk a tiszta vérű zsidók, hogy most így fogalmazzak egy kis történelmi képzavarral élve. Mi vagyunk a tiszta vérű zsidók, akik ismerjük az Istent, és akkor itt van ez a kevert vérű nép, aki azért itt-ott még a Bibliát is átírta. Hát mi közünk nekünk ezekhez az emberekhez? Semmi. Éppen ezért Jézus korára már egészen odáig fejlődött ez a zsidó-samáriai ellentét, hogy amikor egy zsidónak északról át kellett mennie délre, közben van úgymond Samáriának a megyéje, talán ma így fogalmaznánk, akkor annyira utálták a samáriaiakat, hogy nem mentek át az ő területükön, inkább tettek egy nagy kanyart. Ha mégis átmentek, akkor amilyen gyorsan lehetett. A samáriaiak, meg ha találkoztak egy zsidóval, ott tettek neki keresztbe, ahol lehetett. Nehogy már jól érezze magát ezen az úton. Tehát így nézett ki a viszony a zsidók és a samáriaiak között Jézus korában. És azt látjuk, hogy amikor Jézus találkozik ezzel az asszonnyal, ő úgy tekint rá, mintha a honfitársa lenne. Ő nem tett különbséget zsidók és samáriaiak között. Mert tudta, hogy a lelki kérdések, az Isten előtt való helyzetünknek a kérdése, az sokkal fontosabb, mint hogy valaki melyik nemzetből származik. Sőt, hadd mondjak még egy példát arra nézve, hogy Jézus mennyire előítéletmentesen viszonyult az emberekhez, az sem zavarta, hogy akivel beszélget, az nő. Mert hogy sajnos az ókori Közel-Keleten a legtöbb nép erőteljesen lenézte a nőket, ilyen másodrendű állampolgárnak tartotta őket. Ez nem a Bibliából következett, ez az emberi természetből következett. Például egy zsidó férfi úgy gondolta, hogy ha egy asszony odaégeti a vacsorát, akkor az már váló oknak minősül. Volt olyan rabbi, aki ezt ki is mondta. És akkor nem érte semmilyen hátrány a zsidó férfiakat, csak be kellett mutatni az odaégetett vacsorát, ennyi. Sőt, az is váló ok volt, ha az asszony már nem elég szép. Azt is csak be kellett mutatni, hogy tessék, már nem elég szép. De lenézték a nőket. És amikor jönnek vissza a tanítványok, ezt most nem olvastuk fel, de talán mindenki emlékszik a történetre, amikor jönnek vissza a tanítványok, és meglátják, hogy ott Jézus beszélget, akkor csodálkoznak azon, hogy egy nővel beszélget. Tehát bennük is ott volt ez a fajta hozzáállás még akkoriban. Jézusról viszont azt látjuk, hogy ugyanúgy tekintett a nőkre, mint a férfiakra. Számára nem volt olyan, hogy elsődleges nem, meg másodlagos nem, nem volt ilyen személyi szám, hogy egyes, meg kettes, hanem mindenki az Isten előtt ugyanazt az értéket képviseli az ő szemében. Jézus tehát nem adott az előítéletekre, számára minden ember az Isten képét hordozza, és minden embernek arra van szüksége, hogy az Isten elé álljon. Tehát neki ez volt az elsődleges, minden más másodlagos, nem hagyta, hogy ezek az előítéletek megakadályozzák őt a szolgálatban. Ezt is meg kell tőle tanulnunk. Mi, akik Budapesten élünk, egy világvárosban, nagyon sokféle nemzetiséggel találkozunk. Sőt, nem csak nemzetiséggel, hanem különféle szubkultúrákkal, hogy ilyen csúnya kifejezést használjak. Tehát, hogy nekem van egy világfelfogásom, ami testet ölt valamilyen kulturális megnyilvánulásban, találkozom valakivel, akiről már messzire látszik, hogy ő másként él, más kultúrája van, és hát sokszor ez úgy néz ki a nagyvárosban, hogy hát akkor vagyok én, meg van ő. És akkor mi közünk van nekünk egymáshoz? Semmi. Csak egy városban élünk, és elmegyünk egymás mellett. De mivel te más vagy, én lenézlek téged. Ugyan mi közöd lehetne neked az Istenhez? Hogy tudnál te úgy gondolkozni az életről, hogy köztünk beszélő viszony alakulhasson ki? Tehát akármennyire is azt mondjuk, hogy nincsenek előítéleteink, valójában vannak. És ez igaz a hívő emberekre is. Voltam olyan faluban, még csak nem is nagyváros falu, ahol 2 darab református gyülekezet volt. Nem azért, mert akkora ébredés volt a gyülekezetben, hanem azért, mert volt egy magyar gyülekezet, meg egy cigány gyülekezet. Néhány 100 méterre egymástól. És ugyanaz volt a lelkész ráadásul. Ugyanaz volt. Csak nem tudtak egy gyülekezetben megélni, mert úgy gondolták, hogy ők annyira mások. Nem találják meg a hangot. Hát azt gondolom, hogy ez előítéletesség. Pláne Krisztusban egyek vagyunk, de a kulturális felfogásunk miatt lenézzük egymást. Hát nekünk is tanulnunk kell azt, hogy akárkivel találkozunk, ne azt lássuk benne, hogy ő miben más, mint én, hanem azt lássuk benne, hogy az Isten szeretete őrá is kiterjed. És éppen ezért én a szeretetlenségemmel ne tartsam őt távol az Istentől. A harmadik tulajdonság, Jézus az irgalmas. Jézus valóban irgalommal fordult mindenkihez. Az egyik jele ennek az irgalomnak, hogy még ehhez az erkölcsi bukásokkal terhelt asszonyhoz is szeretettel viszonyult. Mert nem csak az derül ki erről a hölgyről, hogy samáriai volt, meg nő volt, hát ezek adottságok, de az is kiderül róla, hogy ő erkölcsileg sokat bukott. Mélyebbre bukott, mint a legtöbb ember abban a korban. Mert mi derül ki róla? 5-ször elvált. Hát én nem azt mondom, hogy nincs olyan, hogy valaki mondjuk a saját hibáján kívül kerül abba a helyzetbe, hogy annak egy házasságnak vége szakad. Előfordul. De az, hogy valaki 5-ször váljon el, azért ahhoz már tehetség kell, nem? Tehát ott valami biztos, hogy nem stimmel. Lehetetlen, hogy mind az 5 alkalommal a másik volt a hibás. Ennek az asszonynak az életében valami nem volt a helyén. Nem tudjuk, hogy micsoda, de sejtjük, hogy valami azért nagyon nem volt a helyén. És Jézus által még azt is megtudjuk, hogy egy 6. férfival is volt neki dolga, ezzel pedig már vadházasságban élt együtt. Tehát itt már arra sem vették a fáradtságot, hogy összeházasodjanak. És valószínűleg ezért járt egyedül ez az asszony a kúthoz, délben, amikor senki más nem járt. Tehát a legtöbb asszony vagy reggel ment, amikor még nincs meleg, vagy este, amikor már nincs meleg. De kimenni Izraelben, délidőben, a sivatagba, hát ahhoz az ég egyet a világon senkinek nem volt kedve. Ez az asszony azért ment délben, mert tudta, hogy akkor nem kell találkoznia senkivel. Hát Jézus elmondta neki, hogy tisztában van az ő bukásaival, az ő erkölcsi helyzetével, de nem azért mondta el, mint a legtöbb ember, akivel úgymond ez az asszony találkozott a faluban, hogy jól a fejére olvassa, jól megmondja neki, hanem pont ellenkezőleg, tudom, hogy ki vagy, és ennek ellenére szeretlek téged. Még így is beszélgetek veled. Nem csodálkozol ezen? Tehát Jézus kifejezte az irgalmát ez iránt a nő iránt. És az irgalmának a másik jele az, hogy nem egyszerűen szóba elegyedett vele, hanem a lényeget mondta el neki, az evangéliumot. Megy ez a beszélgetés kettejük között, és így lehetne megfogalmazni ennek a beszélgetésnek az alapján, hogy mi az evangélium. Az egyik, hogy Istennel bárhol lehet találkozni. Ugye az asszony felteszi ezt a kérdést, hogy hol kell imádni az Istent? Ti zsidók azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben, mi samáriaiak azt mondjuk, hogy itt a Garizim hegyén, na mégis hol kell imádni az Istent? És Jézus elmondja, hogy teljesen tévesen gondolkodsz erről a dologról. Mert Isten nincs helyhez kötve, hogy itt vagy ott lehet találkozni vele. Az Istent lélekben kell imádni. És bárhol megtörténhet ez. Micsoda felszabadító gondolat, nem? Egy asszony számára, aki reggeltől estig robotol, hogy én bárhol, bármikor találkozhatom az Istennel. A másik része az evangéliumnak, hogy Isten gyógyulást hoz a megváltó által. Erre az asszony kérdezett rá, hogy tudom, hogy eljön majd az, akit megváltónak, Krisztusnak hívnak, ő majd mindent kijelent nekünk. Érezzük, hogy egy padlón lévő asszony végre találkozott Jézussal, és így hirtelen felvillant benne a remény, hogy talán az én életemre is van gyógyulás. És előhozza a szívéből azt a bibliai ígéretet, hogy eljön majd a megváltó. Ő hozhat nekem gyógyulást. Ez is az evangélium része. És a harmadik dolog, ahova ez az egész beszélgetés kifut, Jézusnak az önkijelentése. Én vagyok az, aki veled beszélek. Én vagyok az a megváltó, aki meg lett ígérve számotokra. Általam találkozhatsz az Istennel, és én tudok gyógyulást hozni az életedbe. Hát ez az asszony nem így ébredt fel reggel, hogy ekkora változások történhetnek az ő életében. De Jézus irgalma megváltoztatta őt. Legyünk mi is irgalmasok. Ez a célkitűzés. Amikor olyas valakivel találkozunk, aki erkölcsileg kifogásolható, aki akár ellenünk vétett nagyot, akár más ellen vétett, és látszik, hogy ott van a padlón, akkor mi olyan nagyon könnyen tudunk ítélkezni. És ez most nem valami költői túlzás, hanem ez a véres valóság. Mi nagyon könnyen tudunk ítélkezni. Ebből az emberből már úgysem lesz semmi. Ő nem olyas valaki, aki akár az Istennek is fontos lehetne. Ő egy senki. Ő már leírta magát. Hát tanuljuk meg, hogy ne írjunk le senkit. Mindannyian az Isten képét hordozzuk. Az Isten tisztelettel van az ember iránt, mi is tiszteljük és szeressük, még a bűneiben vergődő embert is. Legyen ez az irgalom első lépcsőfoka az életünkben. És az is legyen ott, hogy osszuk meg az evangéliumot. Az irgalom nem csak annyit jelent a mi részünkről, hogy nem ítélkezem a másik fölött, hanem azt is jelenti, hogy azt adom a másiknak, vagy azt igyekszem adni a másiknak, amire annak leginkább szüksége van. Az evangéliumot. Erre van szüksége minden embernek, mert ez az evangélium hozhat gyógyulást. Hát Isten adjon nekünk irgalmas szívet. És végül a negyedik tulajdonságot is nézzük meg. Jézus türelmes. Jézus türelemmel hordozta az értetlenséget. Ha valaki megnézi ezt a beszélgetést, akkor azt látja, hogy Jézusnak egy pontos terve volt arra nézve, hogy a beszélgetés első pillanatától fogva hogyan fog eljutni az evangéliumig. Kicsit ilyen több értelmű kifejezéseket használt, ami érthető fizikailag is, meg érthető lelkileg is. És az volt a szándéka, hogy amikor ezek a kifejezések, szavak elhangzanak, akkor ez az asszony kapcsoljon, és értse meg, hogy itt egy mélyebb szintre akar jutni Jézus ezzel a beszélgetéssel. De azt látjuk, hogy hiába terelgette Jézus az asszonynak a gondolatait, az eleinte semmit nem értett ebből. Három megszólalását hadd idézzem az asszonynak, ami ezt az értetlenséget jól mutatja. Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély. Hogyan, honnan vennéd az élő vizet? Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Tehát ez az az, hogy nem értette meg, hogy Jézus mélyebbre szeretne menni a beszélgetésben. Ő konkrétan csak a kútra és az abból merhető vízre tudott gondolni. Mondhatnánk úgy is, hogy hát nem volt egy túlművelt valaki. Tizenévesek mondják, nem volt egy iku ninja ez a hölgy. És amikor Jézus ezt tapasztalta, akkor azt látjuk, hogy nem kapta fel a vizet. Nem mondta azt, hogy na hát akkor hagyjuk ezt az egészet, veled nem jutok zöldágra. Tehát nem jutottál még arra a szintre, hogy megértsd, amit meg kell értened, hanem nagyon türelmesen folytatta a beszélgetést, míg végül eljutottak arra a szintre, hogy ez az asszony megértse az evangéliumot. Legyünk mi is türelmesek. Amikor nehéz természetű vagy értetlen emberekkel beszélünk, akkor nagyon sokszor felmegy bennünk a pumpa. Most mindenki gondoljon egy ilyen helyzetre. Amikor van egy ismerősöm, tudom, hogy mindig ugyanazokba a kanyarokba megyünk bele a beszélgetésben, úgyis tudom, hogy hol fogunk elakadni, már az első két perc után érzem, hogy nem lesz ebből semmi. Hát nem szoktunk ilyenkor frusztráltak lenni? Idegesek lenni? Hogy milyen értetlen ez az ember? Hát már hányszor mondtam neki, és még mindig nem érti a lényeget. Ilyenek vagyunk, sajnos. Türelmetlen emberek vagyunk. Amikor az Istentől kérünk türelmet, az is milyen. Uram, adj türelmet, de azonnal. Hát ilyenek vagyunk mi emberek. És Jézus arra hívja fel a figyelmünket, hogy Isten éppen azért hoz elénk ilyen embereket, hogy tanuljuk általuk a türelmet. Vassal formálják a vasat, így formálja egyik ember a másikat. Amikor legközelebb ilyen helyzetekbe kerülünk, akkor ne arra gondoljunk, hogy jaj, már megint milyen helyzetben vagyunk. Arra gondoljunk, hogy Isten hozta azt az embert elénk. Azért, hogy türelmet tanuljunk. Tehát itt állunk a történetnek ebben a szakaszában. Ugye Jézusról azt szoktuk mondani, hogy ő a mi Urunk és megváltunk. És ez igaz is. De most hadd tegyek hozzá még egy dolgot, ő a mi példaképünk. Isten azért is küldte a fiát, hogy példaként álljon előttünk, hogy amint egy gyermek nézi a szüleit, és megváltozik, és tanul, úgy tanuljunk mi is Jézusivá lenni. És itt áll előttünk négy jézusi tulajdonság, céltudatosság, előítéletmentesség, irgalom, türelem. Hát adja Isten mindannyiunk számára, hogy ezekben a tulajdonságokban is, meg más jézusi tulajdonságokban is tudjunk fejlődni a következő, illetve most már ebben az évben. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 758. dicséretünk negyedik versét énekeljük el 459 a régi énekeskönyvben. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy amikor itt jártál a földön, megmutattad, mit jelent a tökéletes emberség, hiszen te, mint Isten, mentes voltál minden bűntől, és mint ember meg tudtad élni azt az életet, ami az eredeti tervekben szerepelt. Köszönjük, hogy valóban világított az életed. Éppen ezért, akármerre mentél, az emberek vonzódtak hozzád, mert meglátták, hogy milyen az igazi élet. Urunk, mi is nagyon vonzódunk hozzád. Igaz, hogy mi csak az igén keresztül látunk belőled valamit, de mégis az igéből is átsüt mindaz, aki te vagy, és szeretnénk olyanokká lenni, amilyen te is vagy. Nagyon kérünk, hogy a te szent lelked által működj bennünk, dolgozz bennünk ebben az évben is. Kérünk, hogy hadd tudjunk megszabadulni mindattól, ami neked nem tetszik, és hadd tudjunk fejlődni abban az új életben, amit hitáltal nekünk is felkínáltál, és nekünk ajándékoztál. Kérünk, Urunk, hogy te lehess a jó pásztor, mi pedig az engedelmes nyáj, amely téged követ. Kérünk, Urunk, hogy így légy velünk a személyes életünkben, gyülekezeti életünkben egyaránt. Kérünk, hogy te adj útmutatást, vezetést, erőt ehhez az évhez is. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Amen.